Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot, miniszter úr!
Jó napot kívánok!
Más elánnal keresik most a vakcinát, hogy több mint két hetet otthon töltött koronavírussal?
Hát egyik barátom mondta viccesen, hogy nekem már teljesen mindegy, legalábbis a következő 6 hónapra, de természetesen, mivel az oltóanyag jelenti egyedül az igazi megoldást erre a mostani egészségügyi és gazdasági szempontból is különös kihívásokat tartogató korszakra, ezért természetes, hogy most a külügyminisztérium erőit azt alapvetően a vakcinatárgyalásokra fordítjuk.
Melyik fajtából mennyit kötöttek le, vagy mennyit akarnak lekötni egyáltalán? Hogy megy ez a folyamat?
Alapvetően két részre kell bontani a vakcinatárgyalások folyamatát, hiszen egyrészt az Európai Unió tagjaiként részesei vagyunk az európai hozzájárulással zajló fejlesztéseknek és az európai-amerikai projektekből remélhetőleg kijövő vakcinák közös vásárlási folyamatának. Másrészt pedig Európai Unión kívüli szereplőkkel magunk tárgyalunk, tehát így az orosz, a kínai, illetve az izraeli vakcinafejlesztéseken is rajta tartjuk a szemünket, illetve tárgyalásban vagyunk. Ami az Európai Unió és az Egyesült Államokból érkező cégek projektjeit illeti, ott ugye 3 fejlesztés jutott el abba a fázisba, hogy az Európai Unió különböző mennyiségeket kötött már le az oltóanyagokból, ugye ebből talán a leghíresebb a Pfizer és a BioNTech közös projektje, de a lényeg az, hogy összesen 12 millió adag oltóanyag megvásárlására köteleződött el Magyarország az Európai Uniós és Egyesült Államok beli projektek kapcsán. Én most úgy látom a fejlesztési és engedélyezési folyamatokat figyelemmel kísérve, hogy nagyjából tavaszra érhetünk el oda, hogy ezek a vállalatok már nagy mennyiségű szállítást tudnak felvállalni. Ugye az egész vakcina fejlesztési kérdésben azért kell még mindig folyamatosan legalább egy kicsit feltételes módban fogalmazni, mert folyamatban lévő fejlesztésekről beszélünk, tehát nem egy késztermékről, hanem egy fejlesztés alatt álló termékről, már abból a szempontból, hogy a 3. klinikai tesztfázis még mindegyik oltóanyag esetében folyamatban van, és ezeknek az eredményeinek a kiértékelése az természetesen döntő fontosságú lehet. Ugye Oroszország és Kína irányába is folyamatosak a tárgyalások. Oroszországban a 3. klinikai tesztfázis, ami 6 hónapig tart, az a felét a múlt hét előtti héten érte el, és akkor egy ilyen félidei jelentést adta ki, ami 92%-os hatékonyságot igazolt. Kínában pedig azon 3 cég közül, aki fejleszt, az egyik, nagy állami tulajdonban lévő Sinopharm, az eljutott abba a fázisba, hogy a kínai kormány hamarosan megadhatja az engedélyt a 3. tesztelési fázis lezárására, és ezt követően, amennyiben a szükséges engedélyek megszületnek, kiviteli engedély Kínából, behozatali engedély Magyarországra, felhasználási engedély, akkor akár már az idei esztendőben jelentősebb mennyiségű szállítás is elképzelhető. Tehát minden szinten tárgyalunk, minden szinten rajta tartjuk a kezünket és a szemünket a vakcinafejlesztési folyamatokon, de ez még mindig egy mozgó rendszer, azért azt látni kell.
Hogyha a világ vakcinatermelési kapacitását végesnek tekintjük, nem fordulhat elő, hogy az Európai Unió meg az azon kívül dolgozó államok, azok elvásárolják, elszerződik egymás elől a véges kapacitásnak egy részét?
Hát ez a kapacitás biztosan véges lesz, hiszen akkor hadd mondjam el önnek azt is, hogy az oroszokkal például nem csak egyszerű, most az egyszerűt idézőjelben értem, mert semmi is egyszerű, adásvételről tárgyalunk, vagy vásárlásról tárgyalunk a saját szempontunkból, hanem arról is szó volt per van, hogy adott esetben orosz gyártási technológia felhasználásával mi itt Magyarországon is előállítsunk oltóanyagot. Amikor a Richter vezetőit megkérdeztem arról, hogy ez lehetséges-e, akkor azt hangzott a Richter vezetőitől, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat időben, amíg egy oltóanyagot soha nem gyártott, ugyanakkor az egészségügyben, gyógyszeriparral foglalkozó vállalat át tud állni teljesen új technológiával egy teljesen új oltóanyag gyártására. Piaci magán szereplőket is megkérdeztem, ahol abban reménykedtem, hogy a magán piac működési hatékonyságából fakadóan adott esetben rövidebb időtartamra vonatkozó választ kapok, de ez nem így történt. Tehát a vakcina gyártással már foglalkozó, nem koronavírus, hanem más vírusok elleni vakcina gyártással foglalkozó piaci szereplők is egyértelműen 15-17 hónapban nevezték meg azt az ideálisan rövid időtartamot, amely szükséges ahhoz, hogy egy új technológiával egy vállalat elindítson egy új oltóanyag gyártását. Tehát arra kell számolnunk, hogy nem csak, hogy véges a vakcinagyártási kapacitás világszerte, hanem ez egy időben felfutó folyamat is. Tehát, ha mondjuk lesznek olyan oltóanyagok, amelyek már az idei esztendőben megkapják a használati, felhasználási engedélyt, akkor nyilvánvalóan az ő gyártási kapacitásuk is majd felfutó módon fog felépülni. Ezért fontos, hogy szerződéseket kössünk már előre, ezért fontos, hogy ott legyünk az első tárgyalók között, ezért fontos, hogy Oroszországból például Magyarországra érkezett elsőként Európában minta az oltóanyagból, mert szeretnénk ott állni minden sornak az elején, hogy, és ott is állunk, hogy a magyar emberek a lehető leggyorsabban kapjanak biztonságos oltóanyagot, és az is fontos, hogy választási lehetőségük legyen, hiszen az oltás az nem csak, hogy ingyenes, de önkéntes is lesz természetesen.
Miféle szerződéssel lehet elérni azt, hogy a sor elején legyünk akkor is, amikor már egy késztermékről van szó, mert ezek most még nem késztermékek. Nyilván akkor más is ugyanilyen szerződést fog kötni, és a végén szerződések fognak versenyezni egymással.
Hát nézze, ami az Európai Uniós beszerzéseket illeti, ott ugye uniós szinten vannak kontingensek, amelyekből le lehet kötni mennyiségeket. De ott is mondom, még egyszer, tehát egyelőre olyat még senki nem mondott, hogy február 16-án 18 órakor várhatjátok az első szállítmány. Ilyen nem hangzott, mert nem is hangozhatott még el senkinek a részén. Ami a keleti irányt illeti, ott gyakorlatilag első európai országként kezdtünk tárgyalni, és mivel először érkeztünk, a sor elején állunk. És ne felejtsük el, hogy azért keleti irányba, mert értem én, hogy most főleg ellenzéki politikusok a keleti irányt folyamatosan kritizálják, de a tavasszal az egész világ ott állt sorban, keleten. Hogy lélegeztetőgépet vegyen, hogy maszkot vegyen, hogy védőruhát vegyen, és most is ott áll sorban azért, hogy gyógyszert vegyen. Tehát ugye a koronavírusos betegek közül azok, akik már tüneteket produkálnak, azoknak az orvosok a favipiravír hatóanyagú gyógyszert adják. Kezdetben nagy, aztán kisebb mennyiségben, ezen én magam is átestem. A favipiravír gyógyszert azt Kínából, meg Japánból tudjuk megvásárolni. Tehát Japánból eddig jött 2x1 millió darab, az utolsó az éppen szombaton. Kínából jött 1,8 millió darab, 800 ezer még az első hullám alatt 1 millió most nemrégiben, és most éjszaka jön az újabb 1 millió darab favipiravír gyógyszer Kínából. Mert hogy onnan lehet beszerezni. És ugye a gyógyszerellátás is fontos, mert azok, akik már benne vannak a bajban, azoknak, hogy a tüneteik ne súlyosbodjanak, erre a gyógyszerre van szükségük.
Tavasszal a lélegeztetőgép piac tűnt kicsi vadnyugatinak. Időnként az is előfordult, hogy államok rekvirálták mások szállítmányait. Ugyanerre kell készülni a vakcina piacon is?
Hát nehéz ezt előrejelezni, mert nem lehetett előrejelezni ugye tavasszal sem, hogy milyen hatása lesz a piaci folyamatokra, amelyek aztán nem piaci folyamatok lettek, annak a ténynek, hogy a világ egy helyén gyártották azt, amire az egész világ vágyott megvásárolni. Most azért ugye van több gyártó is a képben. A gyártók között nyilvánvalóan a sebesség az nagy mértékben fog dönteni, mert mindenki azt akarja, hogy minél előbb oltóanyaghoz jusson, mert nyilván minél előbb jutunk oltóanyaghoz, annál több ember egészségét és életét lehet megmenteni. Én azt remélem, hogy itt most azért majd a szerződéses keretek meg a megkötött szerződések azért nagyobb súlya esnek ladba, mint estek néhány esetben tavasszal, amikor ön jól mondja, államok folytattak egymással hát késhegyre és vérre menő harcot azért, hogy lélegeztetőgéphez vagy éppen maszkszállítmányhoz jussanak, és bizony kerintek arról mindenfajta többé-kevésbé meg is erősített történetek, ahogy egy-egy állam repülőgépéről más állam repülőgépére kerültek át már felrakott szállítmányok, mondjuk átpakolás közben.
Kásler Miklós miniszter mondta itt az Inforádióban, hogy bárhonnan is jön a szállítmány, a vakcina, az teljes vizsgálaton fog átmenni. Mikorra számítják, ha számítják az első készhez kapható, levehető, adható vakcinát?
Hát nézze, ha erre a kérdésre választ tudnék adni, akkor akkor a bölcsek köve valószínűleg itt lenne a zsebemben, ami nincs itt. Viszont azt mindenképpen szeretném aláhúzni, hogy pontosan azért, amit a Kásler miniszter úr is mondott. Nagyon dühítőnek találom azokat az álhíreket és félrevezetéseket, amelyek arról szólnak, hogy itt valamilyen keleti vakcinát majd a magyar embereken próbálnának ki, meg magyar embereket használnak fel kísérleti alanyokként. Ez nem, hogy álhír, ez hazugság. Szemenszedett hazugság. Mert Magyarországon megvannak azok a jogszabályok, amelyek világosan körülírják, hogy egy oltóanyagot vagy bármilyen gyógyszert milyen módon lehet forgalomba hozni és a betegeknek adni. És Magyarországon ugye két hatóság van. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet, az OGYI, Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszeregészségügyi Intézet, és a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az NNK. Ez a kettő rendelkezik, ez a két hatóság rendelkezik jogosultsággal arra, hogy magyarországi forgalomba hozatalt engedélyezzen oltóanyagoknak vagy gyógyszereknek. Tehát ezért is most ugye Oroszországból is megérkezett a vakcina minta. Ezt a szakemberek majd megvizsgálják. Most a vakcina megvizsgálása az nem úgy történik, hogy kizárólag a fizikai kontaktus alapján eldöntik szakemberek, hogy ez egy jó oltóanyag-e vagy sem. Ez nem ilyen egyszerű dolog.
Addig kell, és kontrollcsoport kell hozzá.
Hát még ennél bonyolultabb a dolog, ugyanis egy nagyon vaskos dokumentációt tanulmányoznak a szakemberek. Tehát nem is feltétlenül a vakcinával való fizikai kontaktus a lényeges, hanem az a dokumentum halmaz, amely leírja az összetételét a vakcinának, a vele elvégzett vizsgálatokat, fejlesztéseket, kísérleteket, stb. Stb. Tehát például Oroszországból is megérkezett a 10 adag vakcina, de az mit sem ér akkor, hogyha nem érkezik meg mellé a vaskos dokumentáció. Ennek a dokumentációnak egy jelentős része már itt van, egy kis részét még az oroszok véglegesítik és küldik át, de ez nem az ő hanyagságuk, hogy ezt még nem küldték át, hanem ez annak a következménye, hogy még zajlik ugye a harmadik tesztfázis a világ szinte valamennyi oltóanyagával ebből a szempontból. És a kínaiakkal is folyamatos kontaktusban vagyunk, ott 3 cégről beszélünk, egy állami tulajdonú közülük, és ezzel a 3 céggel egyeztetjük lépésről lépésre, hogy az OGYI, tehát a gyógyszerészeti hatóságunk és a népegészségügyi központ igényei szerint melyik dokumentum mikor tud megérkezni. És ott se azért nem érkezett még meg a vaskos dokumentum, mert a kínaiak nem akarták küldeni, vagy lusták lennének, hanem azért nem jött még meg, mert bizonyos kísérleti fázis még zajlik, és az abból fakadó tanulságokat, eredményeket, azokat le kell vonni, bele kell tenni a dokumentációba, szóval Ott vagyunk az elején természetesen minden sornak, és aktívan tárgyalunk, de hát mindez időbe telik.
De mit gondol, leszünk olyan helyzetben, hogyha már lesz több hatékony és biztonságos vakcina, akkor lehet majd válogatni közülük? Mert az önkéntesség elvének fenntartása ezt sugallja. De van orvos, aki azt mondja, hogy nem leszünk ilyen úri helyzetben, ha van hatékony és biztonságos vakcina, adni kell.
Nézzem, az, hogy adni kell, az egy dolog, az más kérdés, hogy akarja-e valaki kapni. Tehát az, hogy adni kell, azt értjük, csak ehhez két fél kell, aki adja meg, aki kapja. Tehát önkéntes lesz. Természetesen önkéntes lesz az oltás, és ingyenes is lesz az oltás. És mivel 3 helyről már rendeltünk vakcinát, ugye ez a 3 EU-s amerikai projekt, és 2, illetve 3 másik esetben pedig tárgyalunk, és amihetőleg onnan is majd leszünk abban a pozícióban, hogy rendelünk, ezért minden bizonnyal lesz több termék is Magyarországon, amely közül adott esetben majd választani lehet, de akkor lesz majd több termék, ha azt legyártották meg, hogyha hatóságaink engedélyezték.
Szerezze be Magyarország még több jól működő, jó minőségű tesztelő anyagot. Mert nagyon sokan ezt kulcskérdésnek tartják, hogy hamar meg lehessen találni a fertőzőket, és ne lehessen őket visszaengedni egészen addig, ameddig nem egészségesek.
Ugye az elmúlt héten pénteken megindult a csoportos tesztelés, amelynek keretében 370 ezer teszt elvégzésére kerül sor a szociális, egészségügyi és oktatási intézményekben. 16 ezer egy néhány helyén az országnak. Ugye az egészségügyi és szociális intézményeknél a saját személyzet végzi el a tesztelést, hiszen nyilvánvalóan ők el tudják végezni. Az óvodákban és az iskolákban a tesztelést azt erre a célra létrehozott 1000 tesztelő csapat végzi. Ezekben a tesztelő csapatokban ugye van két olyan egészségügyi végzettségű vagy tanuló személy, akik magát a tesztfázist el tudják végezni. Ez zajlik a következő napokban, 370 ezer ember tesztelése. Természetesen ennek is van eszközigénye, hiszen tesztet kell venni. Körülbelül 20 forrásból vásároljuk jelenleg a teszteket. Természetesen itt is csak a minőségbiztosítási elvárásoknak megfelelő teszteket vásároljuk meg, de folyamatos a vásárlás annak érdekében, hogy a tesztelés tudjon menni.
Ugyanebben a tempóban lesz fenntartva a tesztelés?
Ezt mindig az operatív törzs dönti el. Az éppen aktuális helyzet alapján, hogy a tesztelésnek milyen sűrűséget kell biztosítani, azon túl, hogy nyilván a házi orvosok a koronavírus gyanús eseteket tesztelésre rendelik. Ezen kívül a csoportos tesztelésnek most ez a fázis az zajlik, hogy miniszterelnök úr is ugye bejelentette korábban az intézkedések sor között 370 ezer egészségügyi, szociális és oktatási ágazatban dolgozónak a tesztelés az zajlik.
Még tart a koronavírus járvány. Látják már, hogy milyen gazdasági hatásai lesznek, ha egyszer vége lesz?
Hát nézze, az biztos, hogy a világjárvány az nem csak egészségügyi, hanem gazdasági szempontból is komoly kihívásokat tartogat, hiszen ugyanúgy, ahogy az emberek életét és egészségét veszélyezteti, úgy veszélyezteti az emberek munkahelyeit is, amit nekünk szintén meg kell védenünk. Tehát azt látjuk, hogy az európai országok jelentős részében kétszemjegyű visszaesés várható, azt látjuk, hogy a világgazdaság is globálisan visszaesik. Éppen tegnap üléseztünk az Európai Unió Külügyi Tanácsában a fejlesztés politikai miniszterekkel, az IMF részéről elhangzott egy vészjelzés arra nézve, hogy az afrikai növekedés is minden idők egyik legalacsonyabb növekedése lesz, ami nyilvánvalóan a lakosság kiáramlását, tehát a migrációt újra inspiráló tényező lesz sajnos. Tehát ez egy gazdasági típusú kihívás is nyilvánvaló. Most a magyar gazdaság esetében ugye azt látni kell, hogy hál' Istennek az elmúlt 10 év megfeszített munkájának köszönhetően a mai magyar gazdaság már egy életerős, ellenálló gazdaság. És amikor tavasszal beütött az első hullám, akkor nagy vita volt arról, hogy a magyar állam milyen módon segítse a magyar gazdaságot, milyen gazdaságvédelmi akciótervet fogadjunk el. Ugye voltak, akik azt erőltették, hogy szociális alapon osszunk pénzt, hogy növeljük meg a munkanélküli segély időtartamát, növeljük meg a segélynek a mértékét. Mi ezt elutasítottuk, mert az elmúlt 10 esztendőben az bizonyosodott be, hogy az embereknek nem a segély jelenti a megoldást, főleg nem akkor, hogyha kiszámítható megoldást akarunk, hanem az, hogy van-e munkájuk, vagy nincs. És ezért mi a másik irányból fogtuk meg a dolgot, tehát nem a munkanélküliség finanszírozása mellett döntöttünk, hanem a munkanélküliséggel szembeni harcnak a finanszírozása mellett. Ami azt jelenti, hogy azokat a vállalatokat támogatjuk, akik hajlandóak arra, hogy fejlesztéseket hajtanak végre, azért, hogy ne kelljen elbocsátani senkit. És ugye 975 vállalattal kötöttünk ilyen megállapodást. Ők összességében 369 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre. Ezzel 215 ezer munkahely megvédésére nyílt lehetőség. Na most mindez azt jelenti, hogy ez egy jó megoldásnak bizonyult. Tehát támogatni a vállalatokat azért, hogy modernizáljanak, új gépeket vegyenek, digitalizálják a működésüket, ezáltal a versenyképességüket növeljék, és ne kelljen elbocsátani embereket. Ezért ma kedd van, akkor holnap egy újabb keretet nyitunk meg erre, újabb 50 milliárd forintot. 50 milliárd forinttal fogjuk támogatni azokat a vállalkozásokat, vállalatokat, akik hajlandók további fejlesztéseket végrehajtani azért, hogy a versenyképességük növelése nyomán olyan piaci pozícióba kerüljenek, hogy ne kelljen elbocsátaniuk senkit. Az Európai Uniós szabályok alapján 800 ezer euró lehet maximális támogatás egy vállalatnak, és a mostani pályázati kiírás szerint ez a 800 ezer euró, ez a teljes beruházás egyharmadát fedezheti. Úgyhogy holnap reggel kerül kiírásra ez az új program. Remélem, hogy hasonló sikerrel, mint az eddigiek.
Vissza nem térítendő munkahely megtartási feltétellel?
Ez vissza nem térítendő támogatás természetesen, és az a feltétele, hogy a vállalat olyan beruházást hajtson végre, amelynek nyomán senkit sem kell elbocsátani, tehát meg tudja tartani a munkaerejét. Így volt ez az eddigi 975 vállalatot megmozgató programok keretében is.
Van-e valami mintája annak, hogy hogyan alakul át az egymással egyébként kapcsolatban lévő országok külgazdasági viszonyrendszere? Mert az első hullámban, mint a minden megfagyott volna, de most a második hullámban meg úgy tűnik, hogy nem fagy meg minden, működnek kapcsolatok.
Mi azt látjuk, hogy egy rendkívül éles, globális verseny indult meg a világgazdasági kapacitások újraelosztásáért. Mit értek ez alatt? Ugye az első hullámban egy csomó vállalat arra kényszerült, hogy bezárja bizonyos gyárait, leépítse a termelését, visszafogja a teljesítményét. És már a világossá vált, hogy ezek a kapacitások, ezek a gyárak nem nyitnak újra automatikusan. Sőt, nem is biztos, hogy újra nyitnak. Ugyanis a vállalatok ugyanúgy, mint az országok, nyomás alá kerültek, és olyan helyzetben találták magukat, hogy csökkenteniük kell a költségeket, növelniük kell a hatékonyságot, mert egyszerűen olyan versenyelvárások vannak ebben az új világgazdasági környezetben, amelyek ebbe az irányba mutatnak. És ezért a vállalatok részben a saját működési kereteiken belül, részben azon kívülre tekintve keresik azokat a beruházási helyszíneket, ahova inkább elviszik, vagy ahol inkább felépítik újra azokat a kapacitásaikat, amelyeket leépítettek, vagy visszafogtak, vagy bezártak az első hullám idején. És ebbe a kapacitási újraelosztási világversenybe mi beneveztünk, és eddig a nyertesek oldalán vagyunk, hiszen számos vállalattal tudtunk megállapodni arról, hogy az új világgazdasági korszakban szükséges kapacitásait Magyarországon hozza létre. Például mondok önnek egy példát, augusztus végén jártam Kínában, és azóta 5 nagy kínai beruházást tudtunk bejelenteni itt Magyarországon, összesen 100 milliárd forint értékben, de emellett éppen tegnap egy nagy amerikai szoftverfejlesztő vállalat az új termékfejlesztési globális központját Budapestre hozta, és szerencsére az elmúlt időszakban is több olyan tárgyalási folyamatot nyitottunk meg, amelyek még az év vége előtt lezárhatók, és nagy magyarországi beruházásokban fognak véget érni.
Mi van abban a csomagban, amit Magyarország tud ajánlani? Azok az előnyök, amik miatt érdemes idehozni. Olcsó munkaerő már nem annyira olcsó. Képzettnek meg mindig is képzett volt.
Igen, a képzett munkaerő az ma már alapfeltétel. Viszont nekünk nagy versenyelőnyünk a rendkívül alacsony adóknak a rendszere, ami a munkát terheli, tehát az, hogy egy kulcsos, arányos 15%-os személyjövedelemadó és 9%-os társasági adó van, az egyértelmű vonzerő a beruházók számára. Egyértelmű vonzerő az, hogy mi még a válság alatt is adót csökkentettünk, hiszen ugye a szociális hozzájárulási adót július 1-től vágtuk meg újabb 2%-kal. Abszolút előnyünk az, hogy van egy olyan széleskörű beruházás ösztönzési rendszer, amely egy olyan pénzügyi támogatást biztosít a beruházások mellé, ami más országoknál jóval vonzóbbá és versenyképesebbé tesz minket. Emellett az infrastruktúra fejlettsége, a földrajzi elhelyezkedés és a politikai stabilitás. Tehát a politikai stabilitás a mostani helyzetben felértékelődik. A politika által megtett ígéreteket, a politika által megkötött megállapodásokat milyen módon és milyen mértékben tudja betartani az ígéret tevője és a megállapodás megkötője. És a Magyarországon stabil politikai rendszerben ezért biztosak lehetnek a partnereink abban, hogy a velünk kötött megállapodásokat, az általunk tett ígéreteket mi hiánytalanul betartjuk.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Működő tőke vonzás ügyében mi együtt mozgunk a kelet-közép-európai országokkal? Mindenki ugyanarra a tömegre dolgozik?
Hát azt tudom önnek mondani, hogy a verseny ehhez képest kiszélesedett. Mondjuk egy 2-3 esztendővel ezelőtt pontosan az volt a helyzet, amit ön leírt. Amikor versenyeztünk egy-egy beruházásért, akkor az úgynevezett shortlisten, tehát az utolsó mondjuk 3-4 helyszínben vagy között, ami közül a végső döntést a beruházó meghozta, általában a másik három visegrádi ország egy vagy több helyszíne szerepelt. Ma már ez nincs így. A visegrádi és közép-európai országok mellett nekünk latin-amerikai, dél-kelet-ázsiai, észak-afrikai országokkal kell, közel-keleti országokkal kell versenyezni. Tehát gyakorlatilag a mezőny az kiszélesedett. Mindenki beruházásokért hajt, mert ebben a helyzetben a beruházások aranyat érnek. Hiszen egy-egy beruházás az vagy ugye részben új munkahelyeket teremt, részben segít megőrizni az addigiakat. És amíg mondjuk úgy, hogy konjunktúra volt, amíg a világgazdaság egy általános fellendülésben volt, addig nem volt ennyire éles a verseny a beruházásokért, mert sok volt a beruházásokból. Tehát ha egy ország sikertelen volt egy beruházásnál, akkor szinte azonnal jött a következő, amire már tárgyalhatott. Most ez nem így van. A beruházások leritkultak, ezért aranyat érnek, értékük megnőtt, és ezért aztán mindenkivel versenyezünk el. És természetesen itt Közép-Európában ugye nagyjából hasonló feltételeket tudunk biztosítani. Ezért fontos, hogy nekünk legyen a legszélesebb beruházás ösztönzési rendszerünk, a legalacsonyabb adóink, a legstabilabb politikai rendszerünk, mert ezek jelenthetnek olyan versenyelőnyt, amelyel egy-egy beruházásért folytatott versenyt az utolsó pillanatban el lehet dönteni.
Milyen országok számítanak most beruházónak?
Ma, hogy honnan jönnek honnan a beruházások? Hát nézze, a helyzet az az, hogy a keleti vállalatok jelentős mértékben megerősödtek, tehát az a korábbi folyamat, amely úgy írható le mondjuk, hogy 2007-ben a világon végrehajtott valamennyi beruházás 81%-át nyugatról, 17%-át keletről finanszírozták, az a tavalyi esztendőben már úgy alakult át, hogy 55%-át finanszírozták nyugatról, és 45%-ot keletről. Tehát 17-ről 45%-ra nőtt a keletről finanszírozott beruházások értéke, de ez például 2018-ban meg is fordult már, akkor 58%-ot finanszíroztak keletről, 41%-ot nyugatról. Tehát látszik, hogy a keleti beruházó vállalatok szerepe, jelentősége, ereje folyamatosan nő. Ennek ugye több oka van. Egyrészt ott a munkaerő nagyobb számban áll rendelkezésre, ami a termelés beindításának és üzemeltetésének fázisaiban is fontos. Van tőke mögöttük, és a technológiai fejlettség szempontjából is számos olyan terület van, ahol már minimum versenyképesek a nyugati vállalatokkal, vagy inkább adott esetben technikailag, technológiailag túl is haladták őket. Ugye ennek egy egyenes következménye az, hogy európai, amerikai vállalatokat szinte folyamatosan vásárolnak fel kínai vállalatok. Ez ugye Magyarországon úgy néz ki, hogy van 16 nagy kínai vállalat jelen Magyarországon, de abból csak 14 volt, abból csak 2 volt eredetileg is ugye kínai, 14 az meg valamilyen globális felvásárlásnak lett a következménye. Tehát, hogy egy amerikai, német vagy svájci vállalat egyszer csak kínai lett, és így a magyarországi leányvállalata is, már nem amerikai, svájci vagy német, hanem kínai tulajdonban van. Tehát ezt látni kell. Aztán azt is látni kell, hogy az autóipar globális átalakulásában a keleti vállalatok hatalmas szerepet játszanak. Tehát az elektromos autóiparban a koreai, japán és kínai vállalatok azok vezető szerepet játszanak. És ugye ezért mi nagyon sok energiát fektettünk abba, hála Istennek eredményesen, hogy a világ elektromos akkumulátor gyártási kapacitásának egy nagy része itt jön létre Magyarországon. És ugye a világon jelenleg a legnagyobb elektromos akkumulátor gyártási kapacitás itt van. hiszen a Samsung SDI, az SK Innovation és a hozzájuk kapcsolódó beszállítói hálózat az létrehozott egy olyan ökoszisztémát, amely ma a világon egyedülálló elektromos akkumulátor gyártási kapacitás szempontjából. Most természetesen a hagyományos kapcsolatainkat, az európai transzatlanti kapcsolatainkat sem szabad elhanyagolni, tehát a keleti gazdasági kapcsolatok nem kiváltói, hanem kiegészítői a hagyományos gazdasági kapcsolatainknak. Továbbra is a németek jelentik a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, az amerikaiak is egyre inkább megtalálják újra Magyarországot a beruházás térképünk. A tegnap ugye a Diligent, a világ piac vezető vállalat szoftver használati szolgáltatásokban, ők a globális termékfejlesztési központjukat idehozzák Budapestre, első körben legalább 300 magyar mérnököt, informatikust fognak alkalmazni, tehát folyamatosak a beruházási tárgyalások, de azt látni kell, hogy a kelet szerepe ebben a mostani új világgazdasági korszakban az összehasonlíthatatlanul erősebb lesz, mint volt a járvány előtti időszakban, holott már akkor is ugye megindult az a folyamat, hogy az a régi dogma, amely szerint a tőke kizárólag nyugatról keletre áramlik, olcsó munkaerőt keresve, az megdőlt.
Az a tapasztalat, hogy az jó, hogyha egy országnak van gyártási kapacitása, olyasmire is, amire korábban nem is gondolt, maszk, lélegeztetőgép, stb. Tartós tapasztalat marad? Át fogunk állni a gyártásra? Akkor is, ha éppen nem kell ezekből annyi?
Nézze, szerintem a tavasz azt mutatta meg, hogy azok az országok voltak a legkevésbé kiszolgáltatottak, akik olyan gyártási kapacitásokat tudtak létrehozni, vagy működésbe léptetni, amely kapacitások békeidőben talán értelmetlennek tűnnek. Tehát ki gondolta volna korábban, hogy lélegeztetőgépből nem elég néhány száz darab. Ki gondolta volna korábban, hogy néhány hónap alatt több mint 100 millió maszkot kell vásárolni. Ki gondolt korábban arra, hogy koronavírus tesztre egyáltalán szükség lesz, vagy favipiravir gyógyszerre. És bizony azt kell látni, hogy vagy ki gondolta volna, hogy a légi teherszállításnak olyan jelentősége lesz, mint volt korábban. Ugye ezért is vásároltunk teherszállító repülőgépet. Mert azt láttuk, mert nem csak túlélni, nem csak kezelni fontos ezeket a válságokat, hanem legalább annyira fontos levonni a következtetéseket is. És egy ilyen következtetés volt az, hogy saját gyártási kapacitásokkal kell rendelkezni. Ugye ezért jó, hogy már tudunk maszkot gyártani, ezért jó, hogy világszínvonalú lélegeztetőgépeket tudunk előállítani, ezért jó, hogy vettünk teherszállító repülőgépet, mert innentől kezdve ezekben a kérdésekben nem leszünk másokra ráutalva, sőt, mi leszünk abban a pozícióban, hogy eladni, szolgáltatni tudunk.
Úgy tűnik, hogy nincs elérhetetlen közelségben a megállapodása az Unió következő keretköltségvetéséről, meg a Next Generation EU segély alapról. Mi kell még hozzá szerint?
Hát a kölcsönös tisztelet. Szerintem azt hiányzik itt elsősorban. Ugyanis szerintem itt lenne az ideje, hogy leszámoljunk azzal a, hát mondjuk úgy, kontextussal, vagy téveszmével, amit sajnos bizonyos politikai és gazdasági szereplők sikeresen építettek fel, mely szerint az Európai Uniós források, azok a nyugat-európai barátaink nagyvonalúságából, jófejségéből jönnek létre, és azok mint egy ilyen hát humanitárius adományként kerülnek átadásra itt a közép-európai országoknak, mi meg legyünk érte hálásak, és fogjuk be a szánkat. Na most, ez egy hazug beállítása a dolgoknak. Ugyanis az Európai Uniós források létrejöttéhez mi magyarok is nagy mértékben hozzájárultunk. Meg a csehek, meg a szlovákok, meg a lengyelek, meg az összes közép-európai ország. Tehát az Európai Uniós források az európai emberek gazdasági teljesítménye nyomán állnak elő. Inkluzíve magyarok, szlovákok, csehek, lengyelek. Tehát ez a mi pénzünk is. És mi azt nem szeretnénk, hogyha arról, hogy mi a saját pénzünket használhatjuk-e, arról valaki, valahol, valamilyen elvek mentén valamikor döntést hozhat. Ki adja az engedélyt, vagy nem. Ki, miért, milyen alapon, milyen szempontok szerint. Ugyanis az, amit itt ilyen jogállamisági köntösbe bújtatnak, az nem jogállamiság, hanem zsarolás. És ezt mi a saját bőrünkön tapasztaltuk az elmúlt esztendőkben. Mert emlékezzünk rá, hogy milyen nevetséges indokok alapján kiáltottak farkast, és milyen nevetséges indokok vagy érvek alapján próbálták Magyarországot beállítani úgy, mint egy nem működő, nem jó vagy egyáltalán nem működő demokrácia. Magyarországon demokrácia van, Magyarországon jogállamiság van, az más kérdés, hogy a liberális mainstreamnek nem tetszik az, hogy nem liberális politikai ideológia mentén zajlik az ország életének szervezése. De ezt megbízzák ránk. Már úgy értem, hogy a magyar emberekre. A magyar emberek hoztak egy világos döntést, 2010-ben is, 2014-ben is, 2018-ban is, és annak megfelelően az erre vonatkozó felhatalmazással rendelkező kormány szervezi az ország életét. Nem a liberális mainstream elvárásai szerint, nem a nemzetközi liberális média elvárásai szerint, hanem a magyar emberek elvárásai szerint. Ezt nem tudják megemészteni. És ezt bújtatják, mint egy ilyen jogállamisági köntösbe, és akarnak leszámolni azokkal a politikai rendszerekkel, amelyek például nem fogadnak be migránsokat, vagy amelyek a nemzeti érdeket tekintik elsőnek, vagy amelyek nem a nihilizmus, hanem mondjuk a kereszténység alapján szervezik a maguk életét és döntéshozatalát. És az helytelen volna, hogyha ilyen ideológiai, politikai, migrációs kérdések jelentenék az előfeltételét annak, hogy valaki a közösen előállított forrásokból részesül-e vagy sem.
Érzékenyebbek most erre az érvelésre azok az országok vezetői, vagy az Európai Parlamentnek azok a képviselői, akik keményen ragaszkodnak a jogállamisági feltételekhez?
Hát ez az elmúlt évek azért nem arról szóltak, hogy két lábon a földön állva a józanész és a tények alapján zajlottak volna ezek a viták. 2015-ben egy minőségi változás következett be az európai politikai térben. 2015-ben a tömeges illegális migráció egy új helyzetet állított elő. Az Európai Unió történetének legsúlyosabb kihívásával szembesült, egy valódi, nem a távolban lévő, nem majd valamikor kialakuló, nem ilyen ködös távolban lévő, hanem itt, a velünk lévő, az európai emberek saját bőrén érezhető kihívással, biztonsági és kulturális típusú kihívással szembesültünk. És akkor mi, magyarok, világossá tettük, hogy itt nem a határok kinyitása, nem az illegális migránsok beengedése, nem az európai identitás feladása, nem egy hangos kisebbségnek való térengedés jelent, vagy teretengedés jelenti a megoldást, hanem az, hogy fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy mi dönthetjük el, hogy milyen országot és milyen Európát akarunk, mi dönthetjük el, hogy kiket engedünk be, a határainkat megvédjük, van egy világos eljárásrend arra nézve, hogy az hogyan lehet átlépni, és így tovább, és így tovább. És hát ugye utólag, főleg a terrorcselekmények fényében, ugye kiderült, hogy nekünk igazunk volt. Igazunk van, igazunk volt. És ez egy olyan új helyzetet teremtett, ez az illegális migráció, amely zárójelbe tette a viták észszerűségét, hidegfejűségét, tényekre való alapozottságát, és egyfajta ilyen sértődött politikai, ideológiai küzdelemmé alakultak át ezek a viták. Sajnos.
Továbbra is Takács Szabolt az amerikai nagykövet jelöltött, még szeptemberben nevezték meg, illetve javasolták, de azóta fordult az amerikai elnök választás. Várható kimenetele, jól lehet, még mindig nincs vége.
Sőt, nem, hogy jelöltünk, hanem nagykövetünk, ugyanis tegnap előtt megérkezett Szabolcs az állomás helyére. Ugye még, ha jól emlékszem, 2,5 héttel ezelőtt megkapta az úgynevezett agrément. Az agrément jelenti azt, hogy az adott ország elfogadja az adott szemét a másik ország nagyköveteként, és készen áll arra, hogy fogadja a saját országában, és számára a diplomáciai pozíciót biztosítsa. Tehát a Szabolcs megkapta az amerikai nagykövetség elfogadó dokumentumát. Tegnap előtt ki is érkezett Washingtonba az állomás helyére. Ugye itt a következő aktus ilyenkor a megbízó levélnek az átadása az adott ország vezetője számára. Most ez nem teljesen világos, hogy milyen menetrend szerint fog megtörténni, de lényeg az, hogy a nagykövetünk már újra a helyén van.
Ilyenkor nem kell új amerikai elnökhöz új nagykövet, vagy ez egy szakmai része, ez ugyanúgy
nem. Nem, természetesen nem.
Más posztokon terveze változást a közeli jövőben, a következő egy évben?
A minisztériumban?
Külképviseleteken.
Hát ugye minden évben van váltás, tekintettel arra, hogy ugye 4, illetve 5 évre kapják a megbízásukat a külszolgálatra érkezők. Így teljesen minden évben, hogyha lejár mandátum, akkor ott van esély, vagy lehetőség a váltása. Én általában azt a pozíciót képviselem, hogy mindaddig, amíg valaki jól dolgozik, és nincsen rá nagyobb szükség máshol, vagy nem jelentene jobb megoldást máshol, vagy nincs a helyére jobb jelölt, én csak azért nem váltok, mert éppen 4 vagy 5 esztendő letelt. Tehát nálam már van olyan nagykövet, aki majdnem 1 évtizede az adott állomás helyen szolgál, mert azt gondolom, hogy jó, és ő a legjobb elérhető, és nincs nála jobb, és ha elhoznám, akkor csak még egy problémát okoznék magamnak, meg úgy általában a magyar külpolitikának. Úgyhogy ha a nagykövet jól dolgozik, marad, hanem akkor meg hazajön.
Minisztériumban lesz valami változás?
Ott nem tervezek.
Anthony Blinken lehet az új amerikai külügyminiszter. Milyen együttműködésre készül? Ő jól ismeri Magyarországot.
Hát nézze, mi a külpolitikánknak azt az alapfilozófiát adtuk, amit úgy nevezünk, hogy kölcsönös tisztelet. Tehát mi megadjuk a tiszteletet, és azt természetesen is várjuk. Nyilván, hogyha nem találkozunk tiszteletteljes megközelítés, akkor azért a reagálni szoktunk, tehát amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, de mi mindenkivel jó kapcsolatra törekszünk. Tehát az Egyesült Államok mindenkori elnökével, mindenkori külügyminiszterével arra törekszünk, hogy jó legyen az együttműködés. Így volt ez a Trump kormányzat alatt is természetesen, akkor sikerrel jártunk. Hiszen Donald Trump elnök kell magával, illetve az ő adminisztrációjával, az ő kormánnyal egy kifejezetten jó, sőt baráti kapcsolatot tudtunk felépíteni. És reméljük, hogy jó lesz az együttműködés a következő amerikai adminisztrációval is. Nekünk ez az érdekünk, mi ennek megfelelően fogunk dolgozni, és reméljük, hogy a másik oldalról lesz erre nézvést fogadókészség. Az az amerikaiak dolga, hogy eldöntsék, hogy kivezesse őket, nem a mi dolgunk. Nekünk lehetnek tapasztalataink természetesen, lehetnek emberi kötődések, vannak is, de mi azt az amerikaiakra hagyjuk mindig, meg mindig más ország polgárra hagyjuk, hogy a saját vezetőit megválasszák.
Az amerikaiakkal folyamatban lévő fegyverzet üzletet befolyásolhatja bármilyen módon, hogy nem Donald Trump folytatja, hanem Joe Biden kezdi?
Itt a megállapodás megszületett, és mi az nem adminisztrációhoz kötődő, ezért természetesen a megállapodás végrehajtása az független a választástól fog megtörténni.
Mire számít? Változhat-e az Egyesült Államok Ukrajna politikája? Nagyon közel van hozzánk.
Hát most nézze, nem gondolnám, hogy változna az Ukrajna politikája az amerikaiaknak, tekintettel arra, hogy a külügyminisztérium személyi állománya sem fog jelentős mértékben változni, hiszen azt figyelhettük meg, hogy egy-egy amerikai adminisztráció váltásnál a felső szint, tehát mondjuk az amerikai külügyminisztériumunk első 4 szintje változik, de alapvetően ugyanazokkal az emberekkel dolgozunk együtt mondjuk a bürokratikus vagy a szakmai szinteken. És én nem gondolnám, hogy ebből a szempontból lenne nagy váltás. Mi sem fogunk változtatni az Ukrajna politikánkon. Mi továbbra is támogatjuk Ukrajna területi integritását és szuverenitását. Ugyanakkor elvárjuk, hogy az ukránok tartsák tiszteletben a nemzetközi jogot, tartsák tiszteletben a kötelezettségeiket, és tartsák tiszteletben a kárpátaljai magyarság szerzett jogait, ne csorbítsák azokat tovább, és azokat a jogokat, amelyek már megvoltak a kárpátaljai magyaroknak, de az ukránok elvettek, azokat legyenek szívesek visszaadni. Most itt ugye, itt megint csak azt a politikai megközelítést javaslom, amit akár a szerbekkel, szlovákokkal, részben a románokkal sikerre tudtunk vinni, hogy sokkal jobban lenni, mint rosszban. És a felvidéki magyaroknak is az a jobb, ha jobban vagyunk a szlovákokkal, a vajdasági magyaroknak az a jó, ha jobban vagyunk a szerbekkel, az erdélyi, székelyföldi magyaroknak az a jó, ha jó vagyunk a románokkal, és a kárpátaljai magyaroknak is az a jó, vagy az lenne jó, ha jobban lennénk az ukránokkal. Én mindent meg is teszek ennek érdekében. Az ukrán kollégával, az éppen aktuálisan most mondja, a 3. ukrán külügyminiszter kollégával dolgozom együtt, a lehető legjobb kapcsolatot próbálom felépíteni. Az emberi kapcsolat jó is közöttünk, amikor beteg lettem most a koronavírusban, felhívott, hosszasan beszéltünk, jobbulást kívánt, érdeklődött, hogy vagyok, tehát van egyfajta emberi kapcsolat közöttünk. Akkor abban állapodtunk meg, hogy az ukrán helyhatósági választások nyomán előállt politikai turbulenciát, amikor ők azt mondták, hogy mi beavatkoztunk az ő választási kampányukba, nyilván van, nem volt igaz, azt magunk mögött hagyjuk, és a pozitív elemekre fókuszálunk, és az előremutató együttműködésre. Most ehhez képest ma Grezsa István miniszteri biztos nem engedték be Ukrajnába, sőt, azt közölték vele, hogy 3 évre kitiltották Ukrajnába.
Most, legfelsőbb szinteken dőlnek el?
Hát most nyilvánvalóan nem valamilyen bürokrata hozott ilyen döntést, tehát azért ez nem így szokott történni. Tehát nyilvánvalóan ez egy felső szintű döntés, ami hát nem illik bele abba a megállapodásba, amit talán 2 vagy 3 héttel ezelőtt telefonon kötöttünk az ukrán kollégával, Dmitro Kulebával, úgyhogy ma délutánra utasítottam is a területet felügyelő helyettes államtitkárunkat, hogy rendelje be az ukránok budapesti nagykövetét, fejezze ki a tiltakozásunkat, kérje a magyarázatot, mert egyszerűen ez nem illik abba a megállapodásba, amit megkötöttünk annak érdekében, hogy a helyzetet, a kapcsolatokat normalizáljuk. Én azt szeretném, hogyha a magyar-ukrán együttműködés továbbra is a kölcsönös tiszteletre alapulna. Mi minden támogatást megadunk a Magyarországon élő ukrán közösségnek, és azt várjuk el, hogy az ukrán barátaink is adjanak meg minden támogatást a Kárpátalján élő magyaroknak, ne vegyék el a jogaikat, tartsák tiszteletben a jogaikat. Egy csomószor elhangzik közöttünk, amikor az ukrán kollégával találkozunk, hogy legyen Kárpátalja ukrán-magyar közös sikertörténet. Egyetértek. Hát több 10 milliárd forintnyi fejlesztési forrást adtunk már Kárpátaljának. Ott több 10 milliárd forintnyi beruházás jött létre ezáltal. Több tízezer munkahelyet tudtunk megőrizni, teremteni ezáltal. Amikor bajban voltak, mindig segítettünk. Lélegeztető gépet vittünk, víztisztításhoz szükséges eszközöket küldtünk, és így tovább, és így tovább. Ehhez képest ilyen barátságtalan lépéssel kellett szembesülnünk a mai nap folyamán is. Erre magyarázatot követelünk, ezt visszautasítjuk, ezzel szemben tiltakozunk, és még egyszer mondom, nem tartjuk előrevezető hozzáállásnak ezt.
Putyin-Orbán találkozó előkészítése erre az évre előkészületben van?
Hát nézze, ugye ez úgy szokott lenni, hogy miniszterelnök úr és Oroszország elnöke minden évben szoktak találkozni. Általában az év második felében, hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatok állását, azonban, hogy az idei évben erre sor kerül-e, ez kevésbé valószínű, és nem a kétoldalú kapcsolatok romlása miatt, hanem egyszerűen a világjárvány állított elő egy olyan helyzetet, amely még a legfelső szintű találkozók megtartását is rendkívüli mértékben elnehezíti. Ha minden jól megy, és a világjárvány nem szól közbe, akkor a pénteki napon kerül sor a magyar-orosz kormányközi vegyes bizottság ülésére, amit magyar oldalról jó magam elnöklök, orosz oldalról pedig az egészségügyi miniszter kollega, Mihály Muraszko, aki a dolgok jelenlegi állása szerint jön pénteken Budapestre, de még egyszer mondom, most már minden nemzetközi találkozóval kapcsolatban nagyon óvatosan kell, hogy fogalmazzak, mert a világjárvány látszik, hogy alapvetően tud felforgatni menetrendeket és terveket akár egyik percről a másikra is. Sajnos az is világosan látszik megint, hogy ezek a videós egyeztetések ezek megint előre törtek, egyszerűen azt hiszem, hogy természetesnek kell ezt tekinteni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az ilyen videós egyeztetéseknek a sikeressége azért az közel sincs pariban a személyes megbeszélések.
Mit nem lehet
sikereivel
egy védett videóvonalon megcsinálni, hát, amit személyesen meg lehet beszélni?
Most gondoljon bele, amikor 27-en ülünk virtuálisan egy asztal körül. Hát most és hogyan lehet reagálni a másikra, nem látja az ember a másik reakcióját, nem tud adott esetben azonnal visszajelezni. De még ha ketten vagyunk, két oldalú tárgyaláson is, nem a vonal védettségéről van szó, vagy nem védettségéről, bár ugye ezzel kapcsolatban is ugye vannak mindenfajta kérdések, hogy a védett vonalat látják-e többen vagy kevesebben, de ez nem az én szakterületem, pontosabban nem közvetlenül az én szakterületem, de a lényeg az, hogy amikor nem személyesen találkozunk, akkor azért nyilván mindenki óvatosabban fogalmaz, nyilván nem látjuk egymás gesztusait, nem érezzük a reakciókat. Szóval hát összességében, és gondolj be a normál életben is, ha mennyivel jobb valakivel személyesen találkozni, mint mondjuk két ilyen letfalnak beszélni. De azt kell látni, hogy ugye november végén, decemberben szoktak sorra kerülni a több oldalú miniszteri találkozók, NATO, EBSZ, Európa Tanács, Külügyek Tanács az Európai Unió, ezeket mind lemondták. mind lemondták, és mind maximum videóformátumban kerül megrendezésre.
Két új szervezetet kapott a magyarországi hírszerzés egyébként is bonyolult rendszere. Az egészségügyi hírszerzés erősítését tervezik, mert most úgy tűnik a második hullámban, hogy ezt a pusztítást senki nem látta előre a világ hírszerzései közül sem, vagy ha látta, nem mondta.
Hát nézd, az biztos, hogy a hírszerző tevékenységnek is egészen új korszakába léptünk. Ezért tegnap fél éven belül már a második új központját hoztuk létre az információs hivatalnak, amely ugye a hírszerzéssel foglalkozik és az én minisztériumomhoz tartozik. Ugye májusban egy oktatási központot állítottunk föl éppen azért, hogy az új világpolitikai, világgazdasági korszak kívásaira tudjuk felkészíteni a hírszerzőinket. Tegnap pedig egy olyan kríziskezelő központot adtunk át, amely a nap 24 órájában a 7-7 napján képes arra, hogy a beérkező információk elsődleges feldolgozása azonnal megtörténjen, és amennyiben a döntéshozatalhoz szükséges, akkor a kormány tagjai, miniszterelnök számára, miniszterelnök és a kormány tagjai számára azonnal tovább küldhető és használható legyen. Világos, hogy a hírszerzések előtt új feladatok állnak. Ezek részben az egészségügyhöz, részben a gazdasághoz kapcsolódnak.
Mennyire tágítja a nagy diplomácia lehetőségeit az, hogy Magyarország nagy sportrendezvényeket hoz magyar területre? Vagyis a sportdiplomácia erősödik. Ez a diplomáciát is erősíti?
Hát ahogy ne kérem, azt gondolom, hogy a diplomáciának ezek a soft elemei, amelyek a tudományhoz, kultúrához, sporthoz kapcsolódnak, azok felbecsülhetetlen, vagy ösztöndíj programokhoz, felbecsülhetetlen értékkel bírnak. Tehát az, hogy Magyarország labdarúgó EB-t rendez, hogy ugye úgy volt, hogy itt lesz a Giro-nak a rajtja, hogy az úszó, nemzetközi úszóliga döntő küzdelmeit Magyarországon rendezhettük, hogy egy sor olimpiai kvalifikációs Európa vagy világbajnokságit került, illetve kerül megrendezésre. Ezek mind-mind Magyarország elismertségét, értékét növelik a világban. Ezek olyan reklám felületek gyakorlatilag, amelyek megfizethetetlenek. Amelyeket ki se lehet fejezni mondjuk reklámidő árban, vagy pénzösszegben. Plusz ugye az itt járó emberek számára meg tudjuk mutatni magunkat, akik aztán visszajönnek családilag, magánalapon újra ellátogatnak ide. Tehát a legendás magyar vendégszeretet, Budapest szépsége, az ország szépsége, azok mind-mind olyan értékeink, amelyeket meg kell mutatni, és aztán meg ki kell használni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.